Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Szabó Kocsis János vagyok, a Zöld Tál magazinunk mai vendége Csányi Ágnes főszerkesztőnk. Köszöntelek szeretettel, Ági.
Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök János ennek a riportnak.
Egy olyan témakörben szeretnélek kérdezni. Úgy tudom, hogy közel állsz a természethez, és ezt még az étkezéseid során is tapasztalhatjuk, de először arról beszél nekünk, légy szíves, hogy miért a viszonyod a természettel?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy talán olyan a viszonyom, most már javul, hogy így mondjam, ami ennek lennie kell. Én azt gondolom, hogy szerves részei vagyunk az élővilágnak, mind a növényeknek, mind az állatvilágnak, és hát nyilván a testünk így van berendezve. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy bajban van most a Föld, és emiatt hát egy csomó mindent változtattam az életemben, eddig is igyekeztem, de most sok mindent változtattam.
Kerékpározol, most már mondhatjuk azt, hogy gyakran túráztok is.
Ez így van. Most pont jókor hangzik ez a kérdés, mert megmondom őszintén, hogy autóba nagyon ritkán szeretnék ülni. Ennek ellenére, amikor hideg van, nekem kb. 3-4 kilométerre van a munkahelyem, akkor pont azért, hogy ne fázzon meg a fejem, nagyon gyakran kocsival járok. Most alig vártam a tavaszt, mert most hosszú évek óta férjemmel együtt közlekedésileg a biciklit választjuk, pont azért, hogy védjük a Földet, ugye most érezzük ezt a pokol meleget, és nyilván a Föld a széndioxid miatt többek között nem tudja kiereszteni a meleget, tehát nagyon komoly lelkismeret furdalásom van. Nagyon sokszor azt érzem, hogy ami időjárás van körülöttünk, az bizony mi okozzuk. Úgyhogy ma biciklivel jöttem, de az elmúlt hetekben viszont a pokol meleg miatt jártam autóval, úgyhogy nagyon komoly lelkismeret furdalási vívódásom volt reggel és biciklivel. Kalap, sapka, hosszú fehéring, napszemüveg, ki fogom bírni, és védjük a Földet.
Úgy tudom, hogy a túrázás során is előszeretettel kerékpároztok, ahova csak lehet viszitek magatokkal a biciklit, vagy már eleve kerékpárral mentek.
Igen, ezt megmondom őszintén, hogy nagy felfedezésünk néhány év óta, hogy a kerékpáros kirándulás a legjobb a világon. Ez tőlem azért sincs távol, mert a gyülekezetben ifjúsági csoportba jártam 14 éves koromtól, és 7 éven keresztül minden nyáron biciklitúráztunk a fiatal barátainkkal. Templomokban aludtunk, vittük magunkkal a csomagot, tehát nekem a biciklis kirándulás egy nagyon-nagyon kedves emlékem is. De azt néhány éve fedeztük fel a férjemmel, hogy a szokásos, tehát számunkra szokásos hosszú évtizedek óta itt nekünk az olajos kör, egy fantasztikus, pont egy 20 kilométeres bicaj, azt mi rendszeresen űzzük. Ha sikerül hetente háromszor, ha nem, akkor kicsit kevesebbszer, de azt tavaly fedeztük fel, hogy a legcsodálatosabban kirándulni biciklivel tudunk. Vettünk is egy bicikli hordozót, a kocsira felszereltettük, pedig nem vagyunk annyira ügyesek, de végig killottuk minden fázisát, és a sokakkal beszélgetve tapasztalom, hogy a korosztályunk, ez az 50-60 éves korosztály, rájött arra, hogy autóval egyrészt nem lát annyit a tájból, másrészt nehéz parkolni, bizony nagyon sok helyen, harmadrészt a bicikli pontosan az a tempó, hogy még szét tudsz nézni, gyönyörködni tudsz a tájban, de mégis haladsz. Arról nem is beszélve, hogy önmagában a biciklin megteszel egy 5-10 kilométert tereptől függően, és megállsz, megiszol egy hideg üdítőt, egy árnyékos helyen egy jó kis presszó kávét. Az olyan élvezet tud lenni a csodálatos tájat szemlélve, és izzadtan, és már maga az, hogy leszálltál a bicajról, és pihensz, hogy semmivel nem hasonlítható össze, megmondom őszintén. Tehát hiába a 4 csillagos wellness hotel, és mindent kiszolgálnak, de az ember arra van kitalálva, hogy mozogjon. És akkor érzi jól magát, hogy egy picit megizzadt, egész másként látja a programokat. Mondom, egy sima, üdítő, csodálatos program tud lenni 10 kilométer után leszállva és gyönyörködve. Úgyhogy szinte, ha összeszámolom, talán 20 kirándulásunk is volt ilyen 1-2 napos, ahova vagy már, ahogy említetted, innen indultunk biciklivel, vagy vittük magunkkal a bicajt, ami nagyon jó, mert akkor messzebbre el tudsz menni, és ott tudsz bringázni, tehát ez egy fantasztikus dolog.
Örökölték-e ezt a hajlamot, vagy ezt a kezdeményezést tőletek a gyerekek?
Azt mondhatom, hogy maximálisan. Talán a példa azért mindig ragadós, tehát hiába mondasz bármit, de ha valamit csinálsz, akkor az sokkal hathatósabb. Igen, a gyerekeink rendszeresen túráznak, bicikliznek, Mondjuk ők futnak is, amit nagyon irigylek tőlük, nekem a futás a legnehezebb sport, nem is annyira megy jól, tehát a szabadidőt ők is így töltik el szívesen.
Ha már mozgás és autós élet nélkülözés amennyire csak lehet, akkor már az ökológiai lábnyomról is beszélünk. Ebbe beletartozik a hulladékok gyűjtése, kezelése. Én azt gondolom, hogy te tudatos vagy ezen a szinten. Ejtenél róla néhány szót?
Nagyon köszönöm a kérdést, és be kell valljam őszintén, hogy én talán 2 évvel ezelőttig egyáltalán nem voltam ezen a téren igazán tudatos. Megmondom őszintén, hogy nem érzékeltem, hogy milyen nagy a baj. És ezt a tudatos, szelektív hulladékgyűjtést egy icipicit ilyen úri huncutságnak tartottam. Bevallom őszintén, talán azért is vallom be őszintén, mert sokan így lehetnek ebben hozzám hasonlóan. De az elmúlt évek eseményei annyira rávilágítottak arra, hogy gyakorlatilag saját magunk alól kipusztítjuk a földet. És az, hogy az az irgalmatlan mennyiségű szemét, amit termelünk, az vissza fog köszönni. Akár az óceánokból. Tehát tényleg, ha az ember megnézi, hogy egy hét alatt minden csomagolva van, néha duplán, és azt kidobjuk, ahol valami lesz. Szóval nagyon komoly lelkismert furdalásom lett, nagyon helyesen, és elkezdtük, ugye bejöttek a sárga kukák, azok is nagyon sokat segítenek a lakosságnak, tehát néhány éve azt mondhatom, hogy van a konyhában egy kis kosarunk, és akkor abban mindent, ami papír, műanyag, azt oda tesszük, és nagyon érdekes, bizonyára más is rácsodálkozott, hogy szinte alig maradt szemetünk, mert vannak kutyusaink, igyekszünk annyit főzni, annyit vásárolni, amit vagy megeszünk, vagy tényleg a két kutya, egy macska, ne hagyjam ki a macskát, besegítenek, tehát nagyon ritkán dobunk ki ételt, és a hulladék így, hogy a szelektív hulladékot gyűjtjük külön, szinte tizedére lecsökkent, és ez azért lehet, hogy csak egy pillanat, és lehet, hogy csak egy érzés, de minden alkalommal, amikor a papírt vagy a műanyagot ebbe a gyűjtőbe dobom, azt érzem, hogy egy icipicit tettem. Azért, ami szinte visszafordíthatatlan most.
Műsorunk következő részében Ágit az egészséges táplálkozásról kérdezem. Maradjanak velünk, addig is hallgassunk egy kis zenét.
Zöld Tál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Zöld Tál magazinunkat. Mai vendégünk Csányi Ágnes, a Halas Rádió főszerkesztője. Ott tartottunk, hogy környezetvédelem, és ha már környezetvédelem, akkor az ember a saját testére is odafigyel. Én úgy tudom, sőt tapasztalom is, hogy te a rádióba úttörője vagy az egészséges táplálkozásnak. Légy szíves, említsd meg nekünk azt, hogy zöldségek, gyümölcsök terén például, ha már főzőműsornál tartunk, mennyire részesíted előnybe ezeket a termékeket, illetve mit szoktál ezekből készíteni?
Nagyon köszönöm a kérdést, szerintem ez egy kulcskérdés. Mindenki, aki háztartást vezet, és ez alatt nyilván nem csak a nőket értem, hanem a férfiakat is. Borzasztóan fontos, hogy mi az, amit megeszünk. Ugye nyilván nekem a Lélekmód magazinban én azt gondolom, hogy a lélek az elsődleges, de szorosan ott van mögötte a test, hiszen nagyon erősen össze van húzalozva a testünk meg a lelkünk. Tehát az, hogy mit eszünk, az nagyon meghatározza azt, hogy hogyan érezzük magunkat. Azt is el kell mondjam, hogy én gyermekkorom óta mindig fogyókúrázok. Ez nagyon szégyellem, hogy mai napig így van. Tehát ugye a híjúságnak ettől az ágától nem tudtam megszabadulni. Nyilván most már kevésbé feszít, mint kamaszkoromban feszített, de én hízékony típus vagyok. Tehát valahol rá is voltam arra kényszerítve. Egyrészt, hogy mozogjak, másrészt, hogy amit eszem, az, vagy amit főzök, az olyan legyen, hogy ne hízlaljon. És ez nagy szerencsénkre egyébként általában egy irányba mutat. Tehát most már a híjúságomat megbocsátom magamnak, mert tudom, hogy az egészséges életmódért is nagyon teszek, amikor igyekszem nem meghízni, amikor igyekszem egészséges kajákat főzni, venni. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, én hosszú évekig egy-egy étkezési irányzatnak nagyon lelkes követője voltam. Kipróbáltam a paleolitot, kipróbáltam a makrobiotikus őseink, nagyanyáink konyháját, talán egy rövid ideig a nyers étkezést, tényleg nagyon sok mindent kipróbáltam, és én azt gondolom, hogy mindegyik egy kicsit a hasznomra volt. Nem lettem vegetariánus, de azt is el kell mondjam, hogy például amikor jogatáborokba mentem, vagy amikor pokol meleg van, mint ahogy például most ez az adás készül, nagyon hasznos, hogyha a húst egy kicsit nélkülözzük. És egész konkrétan most egy fél éve egy családban lévő étel intolerancia miatt az egész családunk, mondhatom a nagyobb kör is, átállt egyfajta Béki László tanár úr által javasolt étrendre, Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenből merítettem, ami jó, a Bibliában van, ami jó, megtartsátok, tehát ami hasznomra vált az én testemnek, vagy a családom egészségének, azt megtartottuk. Ebben benne vannak a húsok is, valamilyen szinten. Talán ami a követendő, és talán a kérdésed is utalt rá, hogy mindenképpen hasznos, ha olyan növényeket fogyasztunk, vagy olyan állatokat, amik körülöttünk vannak, és amik ezen az éghajlaton és ezen a területen természetesek. Ez egy alap. A másik alap, amit érdemes követni, és amit követünk, az időjárás. Tehát az évszakok nagyon meghatározzák, hogy mit érdemes enni. Ebben segítségünkre van, hogy nyáron a zöldségek, gyümölcsök ajánlottak, és akkor teremnek. Télen, amikor hideg van, amikor fűteni kell, akkor hamarabb megkívánjuk a zsíros, kolbászos, mustáros hurkát, és a többit. Tehát az étkezésünkben és az életmódunkban egy nagyon nagy együttjárás van, tehát nagyon fontos arra figyelni, hogy mit eszünk, mit iszunk, és ezt egyeztetni nyilván a saját alkatunkkal, és nyilván egyeztetni az időjárással.
Vannak-e kedvenc zöldségeid, gyümölcseid, amelyet szívesen fogyasztotok, és felszoktad-e ezeket esetleg dolgozni, vagy elszoktad-e rakni télire?
Vannak természetesen kedvenc gyümölcseink, zöldségeink, ami változik is nyilván az idővel. Most a melegben a dinnye. De ez azt gondolom, nem vagyok egyedül vele, a zöldségesnél 6 órakor már az utolsó dinnyét vittem el. Tehát, hogy ösztönösen azért az emberek érzik, hogy mire van szükségük. Tehát talán a dinnye az egyik kedvencünk, mondhatom, hogy mindenkinek ajánlom, amikor idény van, mert a legjobban lugosítja a szervezetet. Ugye tudjuk, ez azért már sokaknak ismert, hogy a savasság az egy nagy veszélyforrás, a sok cukrozott üdítő, alkohol, cigaretta, sok hús, fűszeres ételek, ezek mind erősítik a savas, a stresszes életmód. Úgyhogy ezeket igyekezni kellene mindegyiket egy picit háttérbe szorítani. Tehát a dinnye a leginkább lugosító gyümölcs. Azon kívül nagyon szeretjük az összes helybeli zöldséget, a spárgával vagyok egy picit haragban, mert egyszer nem tudom jól elkészíteni, de tudom, hogy ő is például a zöldségek között a leglugasítóbb.
Télire gondoltok-e utánpótlásról, tehát szoktál-e eltenni zöldséget esetleg, vagy inkább gyümölcsöt?
Hát nem vagyok ebben ügyes. Tehát, hogy dédanyáink, nagymamáink, édesanyáink profik voltak a savanyúságban, a befőttekben, a szörpökben, a lekvárokban. Én lekvár az, amit csináltam, illetve szörp, amikor még fiatal anya voltam, hogy így mondjam, mert hogy a gyerekekkel együtt fantasztikus élmény volt bodzát gyűjteni, ezt máig napig emlegetjük, a dodza szörpöt, és hát maga, amire összegyűjtöttük a virágokat, némi kis verekedés a bokor alján, de utána, amikor elkészítettük, és akkor igen, nyilván mások is a lehetőségeink, tehát régen anyáink, ősanyáink, nagymamák azért is tették, mert nem volt más tartósítási mód. Én, hogyha minden kötél szakad, akkor fogyasztom, de leginkább megmondom őszintén, hogy nem nagyon fogyasztunk semmit, hanem amikor ami érik, akkor csőstől esszük, a paradicsom akkor azt, ha megy, akkor csőstől meggyet vagy dinnyét, télen pedig hát az alma a fő profil.
Nagyon szépen köszönöm. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk műsorunkat Csányi Ágnessel itt a Zöldtál magazinban. Most pedig következzen egy kis zene.
Zöldtál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk Zöldtál magazinunkat. Én Szabó Kocsis János vagyok a mikrofonnál. Mai vendégünk Csányi Ági. Az egészséges táplálkozásnál tartottunk, és én tudom jól, hogy te a tejtermékekkel is barátságban vagy, azonban mostanában a tejet leváltottad másra. Elmondanád nekünk, hogy mi ez?
Igen, megmondom őszintén, hogy én gyermekkoromban se voltam nagyon nagy tejfogyasztó, de azért szerettem, főleg nyári melegben reggelente egy pohár hideg tej nagyon jó esett. Viszont ahogy az évek telnek, most már 54 évesen azt tapasztalom, hogy egy-két éve azt vettem észre, hogy ha akár tejfölt, joghurtot, tejet eszem vagy iszom, akkor utána bizony fáj a hasam, eléggé kevergek. És igazából nem is volt ez tudatos az elején, csak aztán annyira megfigyeltem, hogy mindig így van. És aztán az ételintolerancia vizsgálatot megcsináltattuk, amit egyébként én javaslok mindenkinek, tehát hogy ez nem allergia, tehát hogy mi az, amit a szervezete jól tolerál, mi az, amit kevésbé. Tehát kijött papíron is, hogy a tej nekem nem jó. Úgyhogy amit eddig ösztönösen csináltam, azt most tudatosan, tehát például ugye említetted, hogy a hűtőbe, amikor keressük a kávéhoz a valamit, akkor én rizstejet, vagy hát ilyen növényi tejeket használok, és megmondom őszintén, hogy nagyon bevált.
Szoktad a kávén kívül máshoz is alkalmazni ezeket a termékeket?
Igen, említettem már az előző beszélgetésben, hogy közel fél éve egy betegség miatt, ami tulajdonképpen a Béki László tanár úr tanácsára, illetve ezt az ételintolerancia vizsgálatot megcsináltatva, a családban mindenkinek feltérképeztük, hogy mi az, ami jó neki, mi az, ami nem. Béki László tanár úr úgy adott nekünk tanácsot, ugye ő nagyon híres, egyik leghíresebb természetgyógyász Magyarországon, volt szerencsém riportozni vele, és így kértem is tőle személyes tanácsot, családi tanácsot, hogy ő nem látta ezeket az eredményeket, ugyanakkor van egy irányvonal, amit érdemes követni. Ha megengedik a hallgatók, akkor én ezt ismertetném, mert én azt gondolom, hogy nálunk egy nagyon súlyos betegségből közel fél év alatt kijött az illető családtagunk, de hogy ez nem csak betegség esetén, hanem ez hosszú távon jó a testünknek. Tehát például a tejtermékeket általában érdemes kihagyni. Nem vagyunk rá genetikusan alapvetően felkészülve, általában a természetgyógyászok nem ajánlják, hanem helyett a növényi tejeket. A zöldségeknél, gyümölcsöknél érdemes a természetes, minél kevésbé vegyszeres zöldségeket, gyümölcsöket választani. Meglepő módon az étolajat mondta, hogy hagyjuk ki. Sokkal inkább a természetes zsírok, vagy a vaj, vagy az olajok közül nem a mag olajakat, mint a napraforgó repce, hanem maximum az olívaolajat, ami hát egy bogyó, hogy így mondjam, az végtelenül egészséges, meg kell nézni, hogy Olaszországban az átlag életkor messze Európában a legmagasabb, majdnem mindenhez olívaolajat esznek, tehát maximum az olívaolajat, vagy a zsírt, vagy a vajat használjuk. És a másik nagy változás, hogy gyakorlatilag mi az utóbbi időben mondhatni szinte először teljesen, most is csak nagyon mértékkel, a gluténos gabonákat. Na most itt pont amiatt, hogy rákényszerültünk, én most már nagyon tudom, hogy mi az a gluténos gabona, melyek azok, és melyek nem azok. A búza, a rozs, az árpa. Ezek gluténos gabonák. Na most ezekkel az a baj, erről beszélgettem is riportban, akár Béki Lászlóval, akár dr. Guzeó András professzor úrral, de ez elég közismert, és nagyon sok helyen lehet erről olvasni, hogy egy úgynevezett lyukasbél szindrómát okoz, ami azt jelenti, hogyha egy búzarozs árpa tartalmú ételt eszünk, akkor néhány órára, akár 6 óra hosszára is a bélfalon nagyon apró kis rések keletkeznek, amin keresztül olyan anyagok áramlanak a bélfalon keresztül a szervezetbe, véráramba, idegrendszerbe, ami komoly bajokat okozhat. Ez azért is igaz, mert 10 évvel ezelőtt olvastam, hogy például az autizmus és az Asperger, ami egy idegrendszeri probléma, gyógyítják étkezéssel, és például a gluténokat hagyják ki. Na most, ez egy általános irányelv. Helyette mit lehet enni? Ugye ilyenkor az ember széttárja a karját, hogy úristen, hát akkor miből legyen kenyeret, vagy egyáltalán. És felfedeztem az elmúlt fél év során, hogy számtalan gabona van. Tehát mi annyira szűklátókörűen gondolkodunk a gabonák felől. Nagyon jó a rizs, akár barna, akár fehér rizs. Nyilván jobb a barna rizs, mert azon rajta van még egy csomó más anyag, vívőanyag, enzim. Csodálatos a kukorica, bármilyen formában. Csodálatos, szuper étel a zab, szinte bármilyen formában. Minimális gluténtartalma van, tehát aki glutén allergiás, ami egy sokkal durvább, ő ne fogyassza, csak a gluténmentes zabot, de alapvetően a zab alapból szinte nincs. A hajdina, a köles, a cirok. Ugye műsorunk is volt, hogy én ezekből utóbbi időben sütök kenyeret, kovászos kenyeret. Akit érdekel, feltétlenül hallgassa meg azt a műsort, mert nagyon jó relax kötés helyett saját kenyeret előkészíteni nem bonyolult. Ha én megtanultam, bárki meg tudja. Amaránt mag, akkor kinoa. Ezek kicsit furcsán hangoznak, de ezek mind-mind olyan gabona helyettesítők, hogy így mondjam, amikben végtelen számú ásványi anyag, rostanyag és mind másfajta. Tehát most nem tudom felsorolni, vannak szakkönyvek, amiket használok én is, úgyhogy én beszereztem a gabonáknak egy óriási tárházát, és körülbelül mondhatom, hogy 10-15 féle gabona van, ami mind ízletes, mind másra jó, és egyikben sincs glutén.
Ha jól tudom, a kovászos kenyér, a kovászos technológiával készült kenyér már kedvezőbb glutén szempontból, sőt, úgy tudom, hogy lebontja a glutén tartalmát a lisztnek, a kovásszal készült kenyér. Jól tudom ezt?
Igen, de nem teljesen. Tehát, hogy ez nekem nagy gondot okozott, és fejtörést fél éve, hogy valóban így van, és mondják is, hogy egyébként a szklerózis multiplex, az autizmus, ugye ezek az autoimmun betegségek nagy része azóta 20-szorozódott meg, és ez rohamosan növekszik ez a szám, amióta a pékek átálltak a kovászos kenyerek sütése helyett az élesztős, meg adalékos sütésre. Tehát gyakorlatilag, amit a leginkább javaslom elkerülni, ezek a felpuffasztott, csudaszép, fehér, tehát ezek nagyon szépek, még finomak is tudnak lenni, bár én nekem már nem ízlenek, ott tartok, hogy az ember le tud ezekről szokni, végtelen rosszat tesznek az egészségünknek. Azon kívül, hogy hízlalnak, tehát én ilyet eszek 2 napig 3 kiló plusz, tehát nekem ez jó, ma a hiúságommal össze is kapcsolódik. Na, visszatérve a kovászra, így van, tehát 1965 óta van ez az új technológia a pékségekben, és azóta rohamosan elindult a betegségek száma. Tehát valóban a kovászolás, tehát, hogy hagyják egy 8-12 órát érni a bedagasztott kenyeret, úgynevezett őskovásszal, az szinte megoldja a problémát. Nyilván, aki csak egészségesen akar táplálkozni, és nem gluténallergiás, hogy így mondjam, vagy nem totálisan gluténérzékeny, annak már rengeteget számít, ha kovászos kenyérre visszatér. Viszont azt is el kell mondani, és ez nem közismert, hogy a pékségekben, boltokban kapható kovászosnak nevezett kenyerek nagy része úgy készül, hogy élesztő és kovász. Tehát nem 100%-osan őskovásszal készítik, azt kiszokták hangsúlyozni, és általában az 5-ször annyiba is kerül, amiben semmiféle élesztő nincsen, csak valóban egy elindított erjedési folyamat van, ugye tudjuk, hogy 111 éves a legősibb kovász, amiről most jelenleg tudunk, amivel pékek dolgoznak. Például Budapesten vettem ilyen őskovászos kenyeret, nagyon finom volt, de azt hiszem, hogy kilója 2000 forint volt. Ezért érdemes saját magunknak ezt a technológiát megtanulni, mert nem ördöngőség, eltart egy kicsit, macera, de azt tudnunk kell, hogy sokkal jobb a kovászos kenyér, ha boltban vesszük, de azt is tudnunk kell, hogy az nem 100%-ig kovászos.
Innen folytatjuk Zöldtál magazinunkat, melynek vendége Csányi Ágnes. Maradjanak velünk, hallgassunk egy kis zenét.
Zöldtál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Zöldtál magazinunk mai vendége Csányi Ágnes. Nagyon jól tudom, hogy otthon szoktál főzőcskézni, sőt a rádióba is gyakran hozol készételeket. De mielőtt ebbe belevágnánk, szeretném, hogyha a cukrokról kifejtenéd a véleményedet, és elmondanád azt, hogy miben léptél előre ezen a téren.
Nagyon köszönöm a kérdést, én azt gondolom, hogy ezen a területen is óriási tapasztaltam, ugye beszéltünk arról, hogy kb. Fél éve amúgy is nyitott vagyok az egészséges és az új étkezési irányzatok, az új kutatások iránt, de most betegség miatt is egy nagyon tudatos táplálkozást folytatunk fél éve. És az egyik legnagyobb felfedezés, amiről már beszéltünk, az a gluténtartalmú ételek kihagyása, helyette rizs, stb. A másik nagy irány az pedig a cukroknak a megváltoztatása. Tehát azt azért tudnunk kell, hogy főleg nyári nagy kánikulában a cukor hasznos tud lenni, mert hűti a testet, nem véletlen, hogy a fagyikat ilyenkor nagyon szívesen fogyasztják az emberek, de hogy ezt megteszi télen is. Tehát, hogy télen nagyon érdemes kikerülni a cukrokat. És azt, hogy körülbelül 16 fajta édesítő anyag van, ezt én nem tudtam. Tehát, hogy elkezdtük keresni, mert ugye a szigorú étrendi változtatásban benne volt, hogy a sima fehér répa cukrot teljesen hagyjuk ki, na de azért van, amiben minimális mértékbe kell tenni, legalábbis mi nem bírjuk ki, hogy valamit ne használjunk. És akkor utána olvastam, amit ajánlok a hallgatóknak is, hogy keressenek rá, hogy cukrok édesítőszerek, több oldalon is olvassák el, mert én most nem fogom mindet tudni elmondani, de számomra hatalmas meglepetés volt, hogy legalább 15 fajta édesítő anyag van. Az én eddigi hozzáállásom az volt, hogy barna cukor, mert ugye abban sokkal több vitamin ásványi anyag van, tehát a fehér cukrot azt már nem használjuk évek óta. Sőt, már amikor gyerekek kicsik voltak, akkor az iskolában tanítónő megkérdezte, hogy ki mit csinál a fehér cukorból, és csak néztek a gyerekek, hogy olyan van, hogy abból csinálnak valamit. Tehát nagyon nem használtam, régen sem. De én azt gondoltam, hogy a barna cukor mértékkel, ugye a barna cukorban is van nátcukor, melaszos, répacukor, sokfajta, az már egy fokkal jobb, és nyilván minél kevesebbet. Mert a fogakat tönkre teszi, de hogy mennyi bajt okoz, én erre most döbbentem rá. a bélrendszert tönkreteszi a fogakat, ugye ezt tudja mindenki, de az, hogy a bélflórát kinyírja, ami az alap, hogy nekünk ott egészséges baktériumok legyenek, és helyette a nagyon káros gombákat fogja elszaporítani lábunkon, nők, nem mondom, tudjuk hol, találkozunk ezzel a nagyon kellemetlen jelenséggel, és hogy végtelen rosszat tesz a hasnyálmirigyen kívül mindennek, az egész bélrendszernek, vékony bélnek, ezt nem gondoltam. Tehát végtelen jót tesz magának az, aki minimálisra csökkenti a cukrot, illetve kicseréli. A másik nagy meglepetésem az volt, hogy mennyi helyettesítő egészséges anyag van. Én azt gondoltam alapból az édesítőszerekről, hogy mind egészségtelen, de nem. Most csak néhányat, amit mondjuk én használok, de hangsúlyozom, 15 féle van, érdemes utána olvasni, hogy nagyon korrekt leírásokat lehet találni, hogy mi mennyire erősen édesít, minek milyen mellékhatásai vannak, mely közülük természetes, mely mesterséges, és ezeket a fokozatokat figyelembe véve, természetesen az árát is, el lehet dönteni, hogy melyiket használjuk. Nálunk, ami bevált, az kettő. Az egyik az eritrit, ami természetes édesítő, és nekem a legjobban ízlik, mert nagyon kevéssé édesít. Én mániákus vagyok, ha kávét túl cukrozom, nem bírom meginni, és minden más étellel, itallal így vagyok, tehát nekem nagyon jó, hogy tudom szabályozni, mert sokkal lassabban édesít. A másik, ami nagy meglepetés, hogy a stevia az egy növény. Tehát a stevia, mint anyag, a legtermészetesebb, és hova tovább, nem csak, hogy egészséges, mert természetes növényből van, és nem emeli a cukorháztartás, a ghee indexet, nagyon-nagyon erősen édesít. Tehát vannak ott mérőszámok az édesítőszereknél, és amíg a cukrot, mondjuk a sima répacukrot egynek tartjuk, hogy ha használjuk, akkor egy egységnyit édesít, ez a stevia, ha jól emlékszem, majdnem 100. De itt most az tiszta stevia porról vagy cseppekről beszélek. A legtöbb, amit a boltokban lehet kapni, az már ennek a nagyon-nagyon-nagyon higított változata, azért is olyan olcsó. Azt tudni kell, hogy az igazi eredeti stevia nem annyira olcsó. Tehát a stevia cseppek, amit lehet kapni, általában ilyen 2-3 ezer forint, de egyszerűen nem tudok a kávéba belőle annyit. Tehát egy csepptől nekem a kávé ihatatlan. Ezt csak azért mondom, hogy például a süteménybe, főzelékben nagyon hasznos, ezért én stevia port vettem, mert azt jobban tudom szabályozni, végtelen kevés elég. Tehát szerintem fél évig, nekem 3/4 évig elég lesz, mert olyan mértékben édesít, és még tudni kell róla, hogy a bélrendszerben a baktériumokat, az egészséges és hasznos baktériumokat gyógyítja, táplálja. Tehát nem hogy káros, hanem végtelenül hasznos a bélrendszerünknek. De van sokfajta más, amit most én nem fogok elsorolni, nekem ez a kettő a természetes barna cukor mellett, de mindegyikből a lehető legkevesebbet.
Ha jól tudom, a stíviának azonban van egy kis kesernyés mellékíze. Ha ez igaz, te hogy véded ezt ki?
Hát úgy, hogy nem használok belőle sokat. Tehát én a stíviát akkor használom, hogyha tényleg süteményt sütök, ami azért nem olyan nagyon gyakori, vagy ha nagy tálfőzeléket, tökfőzeléket csinálok, és kell bele. Valóban van mellékíze. Szerintem nem keserű és nem kellemetlen, hanem úgy lehet tudni, hogy ez az. De nekem az eritrit a kedvencem, semmilyen mellékíze nincs, és jól tudom szabályozni, mert sokkal kevésbé édesít, mint a sima fehér cukor.
Innen folytatjuk Zöldtál magazinunkat, melynek vendége Csányi Ágnes. Maradjanak velünk, hallgassunk egy kis zenét.
Zöldtál. Öko és gasztromagazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Zöldtál magazinunkat hallják, melynek mai vendége Csányi Ágnes. Főzzünk egy kicsit, oszd meg velünk néhány receptet a kedvenceid közül, kérlek.
Hát nagyon fogják szeretni a hallgatók, amit ajánlani fogok, mert ezek ősidők óta, amióta az eszem tudom, és a három gyermekem megszületett, de már előtte is, amikor tanultam, mindig olyat főztem, ami a lehető legkevesebb ideig tartott, és a lehető legfinomabb volt számomra, meg hát egészséges. Itt most a nyári melegben, amit nagyon tudok ajánlani, az egy, hát mondanám, hogy műzli keverék, de nem az a műzli, amit a boltokban legtöbbször kapunk, ami már tele van cukorral, meg színezőanyaggal, meg ilyen felpuffasztott cucc, nyilván az is jó valamire, hanem, amit javaslok, lenmagot, apróbb szemű zappelyhet, amarántmagot, az olyan, mint a hungarocell, nagyon jó pofa pici golyócskák, és chiamagot, ami utóbbi időben superfoodnak tartják, tehát mindenre jó, mindenre is jó, végtelenül laktat, mert nagyon megdagad, és nagyon finom, és nagyon egészséges. Tehát ebből csinálok egy keveréket, mindegyikből ilyen másfél teáskanállal, erre növényi tejet öntök, majd gyümölcsöket. Nekem a kedvencem, de bármilyen gyümölcsöt lehet belerakni, az a erdei mix, amiben van mána, szeder, ribizli, stb., mert ez nagyon kellemesen savanykás. Ezt hagyom 5 percig ilyen jó lazás mennyiségű tejjel megdagadni. Ettől finomabbat nem tudok elképzelni, főleg a nyári melegben. Nagyon szeretem az összes zöldség salátát. Vegyesen, olívaolajjal, fűszerekkel, nagyon sokfajta fűszert használok. Rozmaringot, kakukkfüvet, majoránnát, oregánót, kurkumát, körit. Most hirtelen nem is tudom felsorolni, de mindig újakat és újakat fedezek föl. Én nagyon bátorítok mindenkit, hogy ismerje meg a fűszereket, mert a világ legcsodálatosabb dolgait nem használjuk. Minden étel más, és kardamonmag, nagyon-nagyon tök jó fűszer. Nem véletlen, hogy Indiában a gazdagság az ékszer volt, és a fűszerek, tehát nekünk itt vannak relatíve hozzáférhető áron, használjuk őket. És hát minden, ami rövid idő alatt készül el, megmondom őszintén. Béki Laci bácsi, a húsokról nem beszéltünk, ajánlja a húsokat. Meglepő egyébként, hogy a csirkét nem. Főként a mesterséges környezetben növekvő csirkékben sok minden van, amit nem tudunk, bár elvileg ellenőrzött körülmények között vannak, de hát tudjuk, hogy kisül belőle a 0,5% az mind víz, hanem inkább a disznóhúst, a birkahúst, a rackajuk, ugye az ős magyar állatok, nagyon kevés gyógyszer kell, mert nagyon ellenálló a szervezetük, a halat. Tehát ezeket a húsokat, és főleg télen, főleg hidegben, főleg ha nehéz munkákat végzünk, és szükségünk van rá, hogy energiát gyűjtsünk, tehát ezek közül minél kevesebb ideig télen is, de nyáron is, minél kevesebb ideig süljön vagy főjön az az adott étel, ez a vezérelve. Nagyon szeretem például a babos kukoricát, ami végtelen laktató, nem véletlen, hogy régen a szegények a kukoricát és a babot ették, mert nagyon finom, nagyon egészséges és nagyon olcsó. És mivel nincs időm kukoricakonzerv, babkonzerv, és egy paradicsompürés hagymás alapra rárakom, megrottyantom, vagy kis kolbászkarikákkal, vagy virslivel, hát ez 3-4 napig lehet enni, hidegen jó, melegen jó, imádjuk, és nagyon gazdaságos, nagyon olcsó.
Kedves hallgatóink, én már is éhes lettem, remélem önöknek is meghozta az étvágyát ez a sok finomság. Rengeteg információval gazdagodtunk, Ági, nagyon szépen köszönöm ezt neked.
Nagyon szívesen, és kívánok mindenkinek jó főzőcskézést, finom evést, mert az élet élvezetei között az egyik legcsodálatosabb. Odafigyelve együnk. Ez szintén egy lelki gyakorlatomon tanultam, hogy az evés közben ne tévézzünk, ne csináljunk munkát, figyeljünk az evésre, figyeljünk az ízekre, élvezzük az ízeket, mert ezek csodák.
És miközben eszünk, hallgassuk a Halas Rádiót, ahol ezt a műsort is visszahallgathatják a hangalbumból. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Szabó Kocsis Jánost hallották, maradjanak velünk!